Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Fehér vasárnap, latinul Dominica in Albis, az ünnepi introitus alapján kvázi módo vasárnap, húsvét utáni, vagyis húsvét nyolcadát, a fehér hetet záró vasárnap, amelyet a II. Vatikáni zsinat óta húsvét második vasárnapjának nevez a katolikus egyházi naptár. A korai kereszténységben a felnőtteket nagy szombaton keresztelték, akik a liturgia során a tisztaságot jelképező fehér ruhát kaptak. A frissen kereszteltek ezt a ruhát egy hétig viselték, és húsvét utáni szombat este, illetve vasárnap vették le. Keresztszüleik ilyenkor megvendégelték őket, ezzel megünnepelve a keresztgyerek keresztszülő közötti lelki rokonságot. A keresztelés későbbi évfordulóján is ajándékkal emlékeztették őket a kereszténység szentségében való újjászületésre. Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkös című írásában olvashatjuk, hogy a fehér ruhát viselő katekumenek keresztszülei ilyenkor föltétlenül megvendégelték őket, utalással a királyi ember lakoma szerzéséről szóló evangéliumi példázatra Máté evangéliumából is. Az évfordulókon pedig ajándékokkal, elsősorban a húsvéti eulógiával emlékeztették őket a nevezetes eseményekre. A kereszténység szentségében való újjászületésükre. II. János Pál pápa erre a napra tette az isteni irgalmasság vasárnapjának ünnepét. A nap neve a keleti katolikus egyházaknál Tamás vasárnap, szakrális tartalma halottakról való megemlékezés, a halottak húsvétja volt. A Bibliában ezt olvashatjuk az elnevezés eredetéről. Jézus megjelenik a tanítványoknak. Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket. Békesség nektek! E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte. Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta. Vigyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Akinek megtartjátok, az bűnben marad. A 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Didimus, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, láttuk az Urat, de kételkedett. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezeimet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. S ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás fölkiáltott. Én, Uram, én Istenem! Jézus csak ennyit mondott. Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látlak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek. Jézus a Messiás, az Isten fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében. A húsvéti ünnepkör kezdetét nagyjából virágvasárnaptól számítjuk. Az ünnepkörhöz fűződő szokások ettől az időponttól a húsvéti vasárnapot követő fehér vasárnapig, illetve az ezt követő hétfőig tartó periódusban helyezkednek el. A húsvéti ünnepkor dramatikus és nem dramatikus szokásainak igen sok eleme egyházi eredetű és jellegű. Ezek történeti múltját általában igen messze nyomon követhetjük, mert az írott források már régóta említik őket. Viszont ezek az egyházi szokások, tűzszentelés, vízszentelés, zöld ágszentelés, ételszentelés, többnyire régebbi és általánosan elterjedt pogányi képzetekhez kapcsolódnak, és könnyen érthető, hogy az egyházi liturgiából visszakerültek a népi gyakorlatba, és a mai napig is népszerűségnek örvendenek. Április hava számos más világi ünnep és megemlékezés hónapja. A Magyar Költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplik. Akinek az életműve megkerülhetetlen teljesítmény, mind a költő utódok, mind a művészettel foglalkozók számára. Az idén elmaradtak az ebből az alkalomból megrendezett irodalmi előadóestek, könyvbemutatók, költőtalálkozók és versenyek, amelyekkel a magyar líra előtt tisztelegtek. Emlékezzünk meg egy pár gondolat erejéig az istenkereső József Attiláról. Kun József, József Attila kutató mondja róla a következőket. Be kell vallanom, zavarban vagyok. Most kell felfedeznem József Attila istenes verseinek lényegét, titkát. Ha egyáltalán van bennük titok. Mert 1946-ig tanári pályám elkezdéséig nem foglalkozhattunk vele az egyetemen, s mint ahogy sok mindennel nem foglalkoztunk, mivel hogy az irodalom térben és időben szinte végtelen. Csak gerincében lehet megismerkedni vele. Az a fél évszázad pedig, ami azóta eltelt, nemhogy nem igényelte, de valósággal tiltotta az istenes versekkel való foglalkozást. Hogy pontosabb legyek, nem egy fél évszázad, hanem 4 évtized csupán, mert a 80-as években már lehetett foglalkozni Balassi és Ady vallásos verseivel úgy, ahogy. Amikor már a tankönyvek is foglalkoztak József Attila istenes verseinek elemzésével, olyan ferde beállításban hozták, hogy a nincsen apám se anyám szellemében még mindig ateistának nyilvánították őt. Vagy pedig így folytatja. Nincs olyan költője a világnak, aki több szeretetre vágyott volna, mert egész életében nélkülözte a szeretetet, s ugyanakkor korlátlanul osztogatta. Ezzel magyarázható, hogy Isten valóságos lényét ilyen alapon is neki sikerült a legszebben meghatároznia. Hisz a jóságos Istenben. Milyen csodálatos dolog az, hogy a krisztusi tanítás lényege egyetlen szó segítségével is kifejezhető. A szeretet szó ez, amelynek a hiányában semmit sem ér az életünk. S József Attila, elméje vagy ösztöne? Éppen ezt a szót ragadja meg a világ teremtése versében, amikor ezt írja Istenről. Ő volt még egyedül, nagyon magába, mint én vagyok most, olyan magába. Tehetetlen volt, csak szeretet volt. Társat akart, és csak szeretet volt. Fiatal éveiben sokszor és sokféle formában szólt Istenről, majd 1925 után teljesen megfeledkezett róla. 1935-ben talált rá újra a nyugtalan, önvádaktól gyötört költő az Istenhez fordulván, hogy magára maradottságát segítsen feloldani. A Nem emel föl című versének mind az 5 strófája közvetlenül Istent szólítja meg. Hozzáfordul szükségében. Nem emel föl. Nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, szívem mi kisgyerek, ne viszonozd a tagadásom. Ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy menj belásson. Kinek mindegy volt már a kín, hisz gondjaid magamra vettem. Az árnyékvilág árkain most már te őrködj én felettem. Intsd meg mind, kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám. Megrendítő sorokkal kezdi. Itt már nem érződik semmilyen kétség. Érzi, tudja, hogy életének hol a helye. Nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Íme, József Attila Isten karjaiban. Átöleli atyát, Istent, a földi apa helyett, és beszélget vele. Valami nagyon bizalmasat súg neki. Ha olykor még tagadnálak, ne viszonozd a tagadásom, mert még ennél is többet kér. Ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy menj belásson. Van ennek a versnek még más üzenete is. Aki ezeket a sorokat írja, már megjárta a klinikák idegosztályát. Tudja, hogy betegsége, tudathasadása gyógyíthatatlan. Érzi, hogy az árnyékvilág árkain bolyong, és ki tudja meddig. Erre a találó utalás. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám. Tudjuk, hogy éveken keresztül sejtette, hogyan fogja feláldozni magát. A versnek legmeghatározóbb sora jelzi, hogy Attila hazatalált. Most már te őrködj én felettem. Egy másik sokat idézett verse a Bukj föl az árból című költemény. A Bukj föl az árból viselhetni a De Profundis címet is. A pokoljáró költő a mélységből kiált. Imádságos hangja a legszebb zsoltároké. Bukj föl az árból. Ijesz meg engem, Istenem! Szükségem van a haragodra. Bukj föl az árból hirtelen, ne ráncson el a semmi sodra. Én, akit föltaszít a ló, s a porból éppen, hogy kilátszom, nem ember szívébe való nagy kínok késeivel játszom. Gyulékony vagyok, mint a nap. Oly lángot lobbantottam, vedd el! Ordíts reám, hogy nem szabad. Csapja kezemre, menj követdel. És verje bosszúd vagy, kegyed belém, a büntetlenség vétek. Hisz, hogy így ártatlan legyek, az a pokolnál jobban éget. Vad, habzónyálú tengerek falattyaként forgok, ha fekszem, s egyedül. Már mindent merek, de nincs értelme semminek sem. Meghalni lélegzetemet folytom vissza, ha nem versz bottal, és úgy nézek farkas szemet, emberarcú, a hiányoddal. A Bukj föl az árból a zsoltárok hangján szól. A költő itt is a könyörgés beszédmódjával él. A költemény két egymást vonzó ellenpontja, a már az első strófában feltűnik, Isten és a semmi. A költő a semmiből szeretni életre kelteni a megszólított urat, de őt magát is a semmibe hullás veszélye fenyegeti. József Attila minden istenes versében több mint 50-ben megteremti magának Istent. Megteremti magának Istent? Miféle értelme vonna ennek, ha nem hisz benne? Hiszen ő irodalmunk legelismertebb költője, és egyik legjelentősebb vallásos költője. Senkitől sem kapott segítséget, hogy Istenhez eljusson, a maga erejével, önmagával vívott rettenetes harcának megnyerésével érdemelte ki ezt a kegyet. Nem lett kegyetlen, vagyis kegy nélküli, kegyvesztett árva. A legszebb keresztény tanítással zárta le tehát költészetét a szeretet gyakorlással. Utolsó versének vélt, utolsó szakaszában is ezt írta. Szép a tavasz, és szép a nyár is. De szebb az ősz, s legszebb a tél annak, ki tűzhelyt, családot, már végképp másoknak remél. Ezt írja íme, hát megleltem hazámat című versében. Szeretünk téged, József Attila. Sokkal jobban, mint elődeink, mondja Kun József. Mert mi nem válogatunk. Mi már egész költészetedet zárjuk szívünkbe. A másik kimagasló íróegyéniség, aki április havában született, Márai Sándor, író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik legkülönösebb a 20. századi magyar írók között. Már az 1930-as években korának egyik legismertebb és legelismertebb írói közé tartozott. Amikor azonban 1948-ban elhagyta hazáját, tudatosan és következetesen kiiktatták műveit a hazai irodalmi életből, és haláláig a nevét is alig ejtették ki. Művei világszerte ismertek, s bár kénytelen volt távol élni hazájától, mégis hűséges maradt hozzá. Közismertek vallásos, istenkereső írásai. Ezekből hallgassunk meg pár szép gondolatot. Isten végtelen nagysága ellenére gyakran a kis dolgokban mutatkozik meg. Mindig messze keressük valahol az Istent. A nagy dolgokban, mivel hogy távcsővel és nagyítóval, a csillagok, felhők és végtelenségek között. De én már tudom, hogy biztosabban megtalálom őt az egészen kis dolgokban. A véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban, amikor csodálkozva pillantunk fel, valamit értünk, amit az elébb, az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva nem értettünk. Ez a pillanat, amikor egyszerű és világos lesz valami, ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, amikor fölénk hajol Isten. Hiszek benne? Néha azt hiszem, csak nem frivolitás és túlbuzgalom hinni benne. Több és más ő annál sem, hogy hitem vagy tagadásom eldönteni kettőnk viszonyát. Ezt a szöveget olvashatjuk Budapesten, a Krisztinavárosi Mikó utcai Márai Sándor emléktáblán. Füves könyve előszavában pedig ez áll. Olvasó. Ez a könyv szeretne őszinte lenni. Egy ember írta, akinek tudása szerény és véges. Nem akar mást ez a könyv, mint mind a megszámlálhatatlan könyvek, amelyek a régmúlt és félmúlt időben beszélni akartak az ember sorsáról a világban. Szeretné elmondani egy ember, hogyan kell lakni, enni, inni, aludni, betegnek lenni, és egészségesnek maradni, szeretni és unatkozni, készülni a halálra, és megbékélni az élettel. Nem sok ez, mert az ember általában, s e könyvírója különösen keveset tud csak önmagáról és a világról. De emberi feladatnak elég. Többre nem is vállalkozhatunk az életben. Ez a könyv tehát őszinte lesz olvasó, s nem eszmékről és hősökről beszél majd, hanem csak arról, aminek köze van az emberhez. Írója nem tanítani akar, amikor ezt a könyvet írja, hanem tanulni. A könyvekből akar tanulni, amelyeket előtte írtak a bölcsek és a beavatottak, az emberek életéből akar tanulni, amennyire azt megfigyelni és megértenie sikerült, az életi jeleiből akar tanulni tehát, a betűből, az emberi szívből, a füvekből és az égi jelekből egyszerre. Mert mindez együtt alakítja az emberi sorsot. Nem tudós könyv ez, csak olyan, amilyent az elemiben tanítanak. Aki írta, nem ismeri a feltétlen igazságot, és gyakran téved a részletekben. Mert ember. De keresi a feltétlen igazságot, s nem röstelli, ha téved a részletekben. Mert ember. Olyasféle hát ez a könyv, mint a régi füves könyvek, amelyek egyszerű példákkal akartak felelni a kérdésekre. Mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten? S aki jobban tudja, mondja jobban. Hallgassák meg Márai Sándor gondolatát a lelkiismeret meghatározó erejéről, amelyre sokszor próbálunk nem figyelni, egyszer azonban kénytelenek vagyunk szembenézni vele. Csak a lelkiismeret lehet bírád, hóhérod vagy pártfogód, Senki más. Ha írsz, csak a lelkiismeretednek tartozol számadással, senki másnak. Mindegy, mit várnak tőle, mindegy, az is, mivel büntetnek, ha nem azt adod nekik, amit remélnek tőled, vagy amit hallani szeretnének. A börtön és a szégyen, a pellengér és a meghurcoltatás, a hamis vád és a nyelvelő megalázás, a szegénység és a nyomorúság, mindez nem érint igazán. Csak lelkiismeretet tud büntetni. Csak ez a titkos hang mondhatja. Vétkeztél. Vagy jól van. A többi köd, füst, semmiség. Másik elmélkedése az élet értékéről szól. Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, de ez az egyetlen igazság, amelyet minden következménnyel megismertem. Senki sem ülhet a virágos réten, mint Ferdinánd a bika, s nem szagolhatja büntetlenül a szép virágokat. Ember vagy. Tehát embermódra és az emberek között kell élned. Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján a szándék van, nem ártani az embereknek. Ha megkísérlet, feltűnés és hiú szerep nélkül segíteni az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem mondod tovább, amit mások hazudnak. Néha csak azzal, hogy nem mondasz igent, mikor mindenki kiabál, igen, igen. Egy életen át következetesen nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag hangosan és melveregetve tiltakozni ellene. A halálos ágyon csak akkor pihensz nyugodtan, ha minden nap, minden öntudatoddal az igazságot szolgálod. Néha nagyon egyszerű és kicsinyes az igazság. De te ne válogass. Ennyi az élet értéke. A rendről és a gondviselésről pedig eképp szól márai. Úgy tapasztaltam, hogy az emberi élet alján rend van. S mert az emberi élet a teremtés legbonyolultabb megnyilatkozási formája, valószínű, hogy valahol máshol is rend van. A legkezdetlegesebb és egyszerűbb létezés világában is. A kőzetek, mosómedvék, hüllők és a bolygócsillagok természetében is. Mindenben rend van. A dolgok eljutnak hozzánk akkor is, ha ujjunkat sem mozdítjuk, s rend van abban is, hogy időnként mozdítjuk ujjunkat, vagy lelkünket a célból, hogy a dolgok eljussanak hozzánk. Mi eljussunk bizonyos helyzetekhez, emberekhez, gondolatokhoz, amelyekhez személy szerint elodázhatatlanul közünk van. Mindebben rend van. Ebben hiszek. De hiszek abban is, hogy a rend mögött szándék is van, amelyet nem ismerek. Nevezd, ahogy akarod. Én gondviselésnek nevezem. Ez a szándék törődik velem személyesen. Büntet, vezet, elrendezi dolgaim, a mélybe taszít, minden pillanatban ellenőriz, építi körülöttem a világot, és épít engem a világban. Felhasznál. Aki ezt nem érzékeli idővel, vaksi és süket. Minden mögött a gondviselés van. Ebben én is hiszek. Végül pedig így szól az ünnepekről, a füves könyv lapjain. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát, keféld meg a hajad vizes kefével, tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket! Milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepélyes. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott ételek, vérpesdítő és feledést nyújtó italok. s mindenek fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és földétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá, testben és lélekben. És nem csak a naptárban, naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre. Idézet bezárva. Mennyből az angyal. Így kezdődik az egyik legszebb karácsonyi énekünk, és ez lett az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni tragédiát idéző márai vers címe és kezdősora is. Hallgassanak meg egy részletet az emigráció keserű kenyérén tengődő híres kassai polgár, Márai Sándor 1956 karácsonyán New Yorkban írt megrázó verséből. Mennyből az angyal. Mennyből az angyal. Menj, sietve, az üskös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon. Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, repülj, suhog, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vígasztal, sejempapír zizeg, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék, csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. A nemzet számára szomorú volt az a karácsony. A csalódás, a veresség ideje, a remények porba hullásának keserű időszaka, az elmenekült százezreknek pedig a számüzetés első fájdalmas karácsonya. Szétlőtt házak, szétzilált családok és életek, félelem, bizonytalanság. Romok kívül és romok belül. Egészen másképp, de egy ismeretlen ellenség járt kint a világban most is. Ám az ijesztő árnyak és sok minden más akadály ellenére is ünnep az ünnep, mint akkor a márai által idézett sanyarú időkben. A feltámadás ünnepét ültük és éltük meg. Lelkünk templomában csüggedésünk, sok szomorúságunk és kétségbeesésünk ellenére is húsvét volt, és húsvét van. Mert ahol megszólal a húsvéti evangélium, ott a zengő szó mögött felénk dobog Isten szerető szíve. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Hordozzon minket Isten a tenyerén. Isten áldja meg önöket. Zalder Éva Mária üzent önöknek nagyon sok szeretettel az angyalok citerájában.